Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégeink ma este Závesz Tibor, a Závesz Research vezetője és Meláz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Pártokról, pártpreferenciákról fogunk beszélgetni nagyjából egy évvel a választások előtt, a parlamenti választások előtt. Mit mérnek most a meghatározó parlamenti pártoknak? Kezdjük talán a Fidesz-KDNP-vel, Závesz Tibor.
Hát a legutolsó adat az 27%-os volt április második felébe, és én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy a Fidesz támogatottsága hullámzó néhány százalékponton belül, amit úgyis lefordíthatok, hogy tulajdonképpen állandó. Itt most az egy izgalmas kérdés, aminek voltak jelei más cégek kutatásaiban már, hogy a tavaszi történések Budapesten alapvetően a CEU és az ahhoz kapcsolódó tüntetéssorozat befolyásolta-e a párt támogatottságát. Én ebben a mérésben nem láttam ennek semmiféle jelét, illetve annyit tudok mondani, hogy azt tapasztaltam az adatokba jobban belenézve, hogy Budapesten csökkent, ám de például a falvakban emelkedett a Fidesz támogatottság, így aztán kiegyenlítődött tulajdonképpen, nem volt a budapesti visszaesés jelentős. Izgalmas kérdés tényleg, hogy egy ilyen esemény sor hogyan van hatással a kormánypárt megítélésére.
Erről mindjárt fogunk beszélni, de a nézőpont mérte visszaesést mondjuk a CEU ügy miatt például.
Ez mindig attól függ, hogy honnan nézzük, mert ha lehet mindig olyan számot találni, amihez képest az aktuális szám visszaesés, vagy általában lehet ilyet találni, ha csak nem valami csúcstartó eredménnyel jön ki egy közvéleménykutató cég. Ha viszont 2014-hez, az előző választásokhoz hasonlítjuk a számokat, akkor összességében a Fidesz ugyanabban az állapotban van, mint akkor volt a közvéleménykutatások szerint. Megvan ez a legalább 2,2-2,5 millió szavazótábora, ez is elég pontatlanul határozható meg abszolút számba, de nagyjából azt lehet mondani, hogy az a 2 millió 140 ezer szavazó, aki 14-be elment, arra nagyon jó esélye van most is a kormánypártnak, hogy részt venne. Én is látok átrendeződést, tehát a Budapesten néha vannak olyan részadatok, ugye egy országos kutatásból csak egy minta, egy nagyjából 17%-nyi alminta a budapesti szám, tehát ebből messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de ott vannak arra utaló adatok, hogy csökkent valamelyest a Fidesz támogatottsága, viszont máshol megnövekedett, tehát összességében lehet azt mondani, hogy a kormánypárt ugyanabban az állapotban van, és észszerű is egyébként a visszaigazolja a feltételezést vagy az elemzést egy ilyen kutatási adat, hiszen az egész párt struktúra rendszere nem változott érdemben. Az komoly elmozdulást csak a Jobbik tudott mutatni, de az sem a növekedés, inkább a gyengülés irányában történt.
Mielőtt beszélnék a pártok számairól, egy pillanatra még itt álljunk meg a számoknál. Závesz Tibor ugye 27%-ot mondott a Fidesznél, a Nézőpontnál 31%-ot.
A teljes népességben, de a teljes népesség ugye nem megy el választani, ezért a nagy Jolly Joker kérdés minden közvéleménykutatónak és választási szakembernek, hogy egyrészt tudjuk, hogy a társadalomban mi a véleménystruktúra, de az a nagy kérdés, hogy kik mennek el és kik adják le a szavazatukat. Ez viszont az egyik legnehezebben meghatározható kérdés, kik az aktív szavazók, kik azok, akiknek aztán a véleményéből szavazat lesz, és ezért mindig két számot kell nézni a pártoknál, de a második mindig nehezebb, mert több ismeretlenes egyenlet.
És ez a bizonyos második szám, amire Ágoston utalt, az mondjuk a biztos pártválasztók, vagy ennek megfelelően valamilyen adat, melyik cég melyiket használja. Ennek az a problémája most szerintem ebben az időszakban, bárhogy is nevezzük, hogy ez egy szűkített csoportja a választókorú népességnek, méghozzá nagyon szűk csoportja. Például a nálunk lévő felmérésekben ez az úgynevezett biztos pártválasztói kör, tehát azok az emberek, akik el akarnak menni voksolni, és már tudják is, hogy melyik pártra adják le a szavazatukat, azok a teljes népességen belül nagyjából egyharmadot tesznek ki. De azt tudjuk, hogy vagy gondolhatjuk, hogy a parlamenti választásokon a részvétel nem egy harmados lesz, nem jóval nagyobb. Ezt megelőlegezhetjük azért, hogy 55-60-65%, hát pontosan nem lehet tudni, de nyilván egy kampány arra szolgál, hogy aktivizálja az embereket. És mégis, ugye mi közvéleménykutatók, hogy legyen valami más támpontja is az olvasónak, meg a felhasználónak, azért ezeket az adatokat nyilvánosságra szoktuk hozni, mindig hozzáteszünk, mint ahogy én is most beszélek róla, hogy nagyon sok bizonytalanság van benne, tehát itt jóval nagyobb a mintahiba, ahogy szoktuk mondani, tehát nagy növekedések se biztos, hogy igazán emelkedés jelentenek, nagy zuhanások se biztos, hogy visszaesést.
Mekkor lehet ez lényeg, a hiba egyébként? Mekkor lehet ez a hiba a módszertant ismerve?
Hát egy ilyen adatnál, mint amikor egyharmada mondjuk a teljes népességnek nevezhető biztos pártválasztónak, ez plusz-minusz 6% is lehet. Tehát megkockáztatom azt, hogyha visszaesik egy párt 10%-ot, még az is benne van, hogy igazán nem esett vissza egyik hónapról a másikra, 10%-pontot mármint, de ettől függetlenül ezek az adatok is viszonylagos stabilitást mutatnak a Fidesz esetében, persze nem annyira, mint az összes választókorú adat, hiszen ez sokkal bizonytalanabb információkról van szó, de általában mindig 40 fölöttiek ezek a számok, tehát a Fidesz biztos pártválasztós adata, és ez azért jó, és kicsit sokat beszélek róla, és lehet, hogy nem kell, nem ezzel azt az érzetet keltem, mint ezzel, ez most fontos lenne, de azért érdekes, meg egyre fontosabb lesz, tehát azt gondolom, hogy ősszel már növekszik az aktivitás, nagyobb lesz a kampány, a pártok jobban beleteszik magukat, és akkor jobban kell ezekre figyelni, és ezeket az adatokat egyébként azért beszéltem róla, hogy össze lehet vetni a parlamenti választás listás eredményeivel.
Brázs Ágoston Sámuel?
Igen, itt valóban a szakifejezések rejtelmeibe, ha alámerülünk, akkor sem biztos, hogy tisztán fogunk látni, de valamivel tisztábban. Tibor, ha jól emlékszem, a biztos pártválasztókat említette. Ez ugye azoknak a köre, akik biztosra ígérik a részvételüket, és van pártpreferenciájuk. Nem teljesen azonos a választáson résztvevőkkel, hiszen azok között lehet olyan, aki biztosra részt vesz, de még nincsen pártpreferenciája, meg az is, akinek van. Ezért egy fokkal jobb kategória a biztos a részvételüket biztosra ígérőknek az alapulvétele. Ezt mi korábban potenciális választói rétegnek hívtuk a saját kutatásainkba, de talán a Tibor által említett utolsó megközelítés a legjobb, hogy ez a legvalószínűbb listás eredmény. Ami azt jelenti, hogy nem a választás végeredménye, hiszen a választópolgárok egyéni választókerületben is szavaznak és listán is, de amit a közvélemény kutatók ezzel a második számmal, a részvételnek a kutatási eredményével, meg a pártpreferencia kutatási eredményével meg tudnak mondani, az a legvalószínűbb listás választási eredmény. És valóban ebben mi is azt látjuk, amit a Tibor említett, hogy tartósan 40% fölött, néha 50% magasságába emelkedik a Fidesz, de valóban ennek van egy volatilitása, tehát mivel a részvételi hajlandóság is kampányon túli, vagy kampányon kívüli időszakban könnyen megváltozik, ezért a legvalószínűbb listás eredmény becslésének is nagy a mozgása.
Ha már itt a szakifejezéseknél tartunk, illetve a terminológiánál, a Nézőpont Intézetnek volt ez, hiszem, hogy mai közleménye Orbán Viktor támogatottságát illetően, amiben az a kifejezés jelent meg, hogy a felnőtt lakosság. Ez ugye nem egy megszokott kifejezés általában a kutatási adatokkal összefüggésben. Akkor ezt helyezzük el, hogy pártválasztók, bizonytalanok, biztosak, felnőtt lakosság.
Irodalmárok nem vagyunk, de arra törekszünk, hogy nem mindig a szociológiai szaknyelv precíz, ám de unalmas megfogalmazásait használjuk, ezért ez egy szinonimája annak, hogy a felnőtt népesség, a 18 fölötti, a teljes népesség, amit szokás egyébként így is precízebben és szociológus nyelven mondani, annak a szinonimája, hiszen a 18 év fölött a felnőtt lakosságban rendelkeznek választójoggal.
Tehát választójoggal rendelkezők, tehát akkor ez nyilván ez egy nagyobb szám, mint mondjuk, ha ez a biztos pártválasztók esetében lenne.
Ha a részvételüket biztosra ígérők körében nézünk, akkor ezt nem publikáltuk, de elmondom, hogy akkor 50% fölött lenne a miniszterelnöknek a megítélése, vagy a támogatottsága, ahogy a párt preferencia egy picit lemaradva ettől szintén 50% közelében lenne a biztos résztvevők körében, de ez a teljes népesség szebb megfogalmazásban a felnőtt lakosság körében publikált adat.
Az első számmal összefüggésben Závesz Tibor jelezte egy pillanatra, és egy picit még erre visszakanyarodnék, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy mondjuk egy tüntetés, vagy egy valamilyen vitás politika, ugye mondjuk egy forró politika, ugye ez milyen gyorsan megy át a méréseken. De azért önnek van tapasztalata arra vonatkozóan, hogy milyen gyorsan mérhető, mondjuk egy CEU ügy, vagy egy bármilyen vita Brüsszellel, Závesz Tibor?
Én azt látom, hogy a pártpreferenciák annál sokkal markánsabbak, és azért nem is nagyon változnak. Tehát ülünk itt többször, és próbáljuk a helyzetet analizálni, és sokszor jutott már arra, hogy olyan nagy csoda nem történt, nincsenek berobbanó pártok, összeomló pártok, használjuk azt a kifejezést sokszor, hogy arra szolgat egy párt fölfelé vagy lefelé. Tehát, hogy igazán nagy dolgok akkor sem történnek a pártpreferenciákban, hogyha a politikai élet nagyon virulens. És én azt gondolom erről, hogy egy ilyen eseménysor, mint most ez a tüntetés sorozat, ez bizonyos rétegeket, szegmenseket jobban elér, megértik talán a folyamatokat mélyebben, és ott lehet valami fajta hatása, bár jelzem, hogy pont ezek a rétegek azok, amelyeknek markánsabb a párt preferenciája. Inkább én azt érzem sokszor ezekből az ilyen hétköznapi esemény sorokból, aminél mindenki azt várja, hogy na most már akkor meg fog történni valami olyan változás, ami felforgatja az aktuális politikai erőviszonyokat, hogy megerősít. Tehát mindenki a saját látószögén keresztül figyeli az eseményeket, tulajdonképpen a szelektív észlelés klasszikus mechanizmusát működteti, magára nézvést, és ebből az következik, hogy aki mondjuk a Fidesz híve, az még inkább elfogadja azokat az érveket, amit a kormánypárt prominensei hoznak elő ebben a témában például, az ellenzéki szavazók pedig ennek az ellenkezőjét, és azt mondják, hogy igen, a tüntetőknek igazuk van, és így tulajdonképpen a megerősítő funkcióját érzem fontosabbnak, ami azt jelenti, hogy nem új szavazók, nem bizonytalan szavazók kezdenek el mozogni, elhelyezkedni, állást foglalni, egyébként is elég bonyolult ügyben, amiről nagyon sok információjuk nincs is, meg nehéz megérteni, hanem egy ilyen választói elkötelezettséget erősítő funkciója van, lényegében oldaltól függetlenül. De ettől de azt is mondom, hogy természetesen lehet egy eseménysornak következménye a pártok támogatottság, erodálhat pártokat, megerősíthet egy picit, de ennek az átfutási ideje szerintem nem napokban, talán még nem is hetekben mérhető, hanem mondjuk talán hónapok. Van, én azt látom az eddigi tapasztalatok alapján.
Mert ez Ágostonos elmúlt.
Illetve ez az esemény jellegétől is függ, tehát lehet olyan botrány, aminek nagyon gyors hatása van, és lehet olyan, ami lassan koptat egy-egy pártot. Alapvetően azonban egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy a mostani tavaszi események egyáltalán nem tudták érinteni sem a kormánypártnak a kenyerét nem csökkentették, vagy a tortáját, ahogy mondani szokták, és nem is növelték, de az ellenzéknél sem történt változás. Hiába próbálták ezt a tüntetés szervezői megmutatni, hogy kormánypárti volt, kormánypárti szavazók és politikusok is átálltak volna az ő táborukba. Lehet, hogy volt erre egy-kettő véletlenszerű példa, a szavazótáborokat ez azonban nem érintette. Itt mindenki a saját szavazótáborát tudta ezzel mozgósítani. Aki kormányellenes volt, az egy megerősítést kapott a kormányellenessége mellett. Aki kormánypárti volt, az semmi jelen nincs annak, hogy megingott volna ebben.
Itt csak egy mondatot tennék még hozzá, hogy formális és informális csatornák is viszik a híreket. Tehát itt az a kérdés, hogy egy ilyen esemény, ami főleg Budapesten történik, a formális csatornákon látjuk körülbelül, hogy hol milyen kontextusban jelenik meg, azt viszont kevésbé érzékeljük, ez lehet a esetleg, ami befolyásolhatja majd a pártok támogatottságát, hogy az informális csatornák, tehát az ismerősök ismerősei milyen formában viszik el az erről szóló információkat.
Igen, bár azért azzal a gyanúperrel élek, hogy a választópolgárokat egy Budapest belvárosi angol nyelvű társadalomtudományi képzést kínáló egyetem vitatott sorsánál jobban fogja érdekelni az, hogy a nyugdíjemelés és a béremelés és az életszínvonal hogyan alakul. Az a tömegeket el lehet érni, ezzel az előbbivel az az érzésem, hogy csak egy nagyon szükséges.
Egyébként vannak olyan részletes méréseik, amiből mondjuk kiderülhet az, ugye demográfiai súlyozásról persze szoktunk beszélni, vagy demográfiai megoszlásról, lakóhely szerintiről is például. De mondjuk azt lehet mérni, hogy az aktív internet használók másként gondolkodnak-e, más a párt preferenciájuk, mint mondjuk a városban lakók, vidéken lakók? Miráz Ágoston Sámuel?
Igen, mert minden-minden összefügg. Az aktív internet használók fiatalabbak, és azon pártok, amelyeknek a szavazótábora fiatalabb, a átlaghoz viszonyítva, azon pártoknak a táborában értelemszerűen több is lesz az aktív internet használó. Tehát ez itt nem a aktív internet használat miatt feltétlenül népszerű az a párt, hanem azért, mert fiatalok a támogatói, akik aktívan használják az internetet. És bizony a kormánypártnak a szavazótábora az már nem fiatal, domináns. Éppen ezért elmondható, hogy az aktív internet használók körében a Fidesz nem annyira népszerű, mint az ország egészében.
Závesz Tibor?
Igen, a kommunikációs csatornák megválasztása szerintem nagyon fontos. Ugyan nem tartozik most szorosan a témához, de hogy a nemzeti konzultáció ugye egy hagyományos levelezési forma, tehát kérdőívet kaptak az emberek, és aztán ezt visszajuttatják, és azt láttuk a nemrég készült felmérésünkben, hogy ez, ha például korosztályokat nézzük, akkor jellemzően az idősebbeket sarkalja arra. Részben azért, mert a Fidesz hívei, tehát politikai okok miatt, de hogy ha azokat nézem, akik nem a Fidesz hívei, és visszaküldik a nemzeti konzultációs éveket, akkor azt lehet látni, hogy ez az idősebbeknek az eszköze arra, hogy visszajelzést adjanak, és a fiatalok számára tulajdonképpen ez a fajta csatorna, ez teljesen bedugult, nem lehet rá számítani. Cserébe viszont a fiatalokat elérni is, meg kommunikációra késztetni, mondjuk az interneten keresztül lehet.
Térjünk vissza egy picit a pártsorrendhez. A második hely az végérvényesen eldőlte mondjuk egy évvel a választás előtt, mert ez Ágoston Sámuel.
Egyrészt nem. A nézőpont számai szerint a Jobbik áll a második helyen, de attól függ megint csak, hogy honnan nézzük, mert az Egyesült Baloldallal szemben harmadik helyen áll, az MSZP-vel szemben a mi számaink szerint második helyen. Az pedig, hogy a baloldal milyen formációban fut neki 2018-nak, talán kijelenthető, hogy még nem dölt el végérvényesen.
Závész Tibor?
Alátámasztom, tehát én is azt látom, a mi adataink szerint legutóbbi mérésben 13-11 volt most a teljes népességre vetítve az MSZP Jobbik szám, de néhány hónap ezelőtt éppen fordítva volt. Tehát azt lehet látni, hogy ez egy nagyon szoros versenyfutás, a kihívói szerepér megy a küzdelem, már a két párt között is. Ugye itt nagyon fontos persze a Botka László megjelenése ebben az új szituációban. Ha még beszélünk, akkor erről is nyilván lehet sok mindent mondani, de a lényeg az, hogy ez szerintem se tölt el. Valóban nem lehet azt látni, hogy a baloldal milyen formában fog majd együttműködni, hogy alakul meg az a szövetség, ha alakul szövetség, eznek formálisan lesznek-e tagjai pártok, vagy éppen Botka László köré szerveződik, vagy valami más konstelláció lesz. Szerintem mind a két pártnak nehézség az, ha nem terjed el róla az a hír, hogy ő a kihívó. Tehát ez egy nagyon fontos aduász tulajdonképpen egy pártnak a kezében, hogyha elmondhatja magára, hogy kérem szépen, én fogom tudni leváltani a kormányt. Egyelőre mindkét párt mondja ezt magáról, vagy úgy tesz, ez így rendben is van, az adatok is valahogy ezt támasztják alá, de egy idő után új szavazókat hozni, megszólítani a bizonytalanokat, mert nekik az nagyon fontos, hogy ők nekik kell a bizonyosság, hát bizonytalanoknak bizonyosság kell, tehát például az a bizonyosság, hogyha ők nem értenek egyet a kormánnyal, és nem szeretnének rá szavazni, akkor melyik az a párt, amelyik le tudja váltani, és itt valamelyiknek föl kellene e tekintetben emelkednie, és ez még itt nem teljesen tiszta ez a történet.
Rázágosan sem volna.
Ugyanakkor van itt egy strukturális probléma. Egyrészt az embernek az a benyomása, hogy itt a másodosztályba megy az első helyért a küzdelem, tehát nem a Fidesz igazi kihívójáról van szó, miközben persze szimbolikusan a kihívó kerestetik, de egyik párt sem tűnik abba a szerepbe, hogy félelmetesen meg tudná közelíteni a Fidesz-KDNP-nek a táborát. Tehát azért mondom, hogy a másodosztályban megy az első helyére a küzdelem. Másrészt ez a küzdelem egyre inkább sokáig úgy tűnt, hogy egy önbeteljesítő jóslat akar lenni, de egyre inkább látszik, hogy közelítve a választáshoz és változatlan közvéleménykutatási eredményeket regisztrálva, már maguk a pártok, az úgynevezett kihívó pártok sem üzenik azt, hogy le tudnák igazán győzni a Fideszt. Legutóbb pénteken volt Vona Gábor egy szakkollégiumban vendég, ahol korábbi állításaival szemben azt mondta, hogy igazából 2022-re koncentrál, akkor lenne legyőzhető a Fidesz, és az MSZP is igazából, amikor ilyen kijelentéseket tesz, hogy 18-ban legyőzi a Fideszt, akkor láthatóan magát bíztatja, és magát sem tudja igazán meggyőzni, tehát nem alakult ki a 2018-as választások előtt, nagyjából egy 11 hónappal lehetünk, vagy még lehet, hogy annál is kevesebb, nem alakult ki az az érzés, hogy igazi kihívója van a Fidesznek, ami meg tudja szorongatni, miközben zajlik a Tibor által leírt meccs ezért a második helyezetért, második helyi pozícióért, de ez kizárólag a második helyért szól, és nem az aranyéremről.
Ha már Závész Tibor említette, beszéljünk Botka Lászlóról. Mérhető Botka László megjelenése és miniszterelnök jelöltsége az MSZP támogatottságában? Závész Tibor?
Az MSZP támogatottságában a mi adataink szerint nem, Botka László támogatottságában és megítélésében vannak olyan jelek, hogy amint pozícionálta magát, mint miniszterelnök jelölt, ez valami fajta odafigyelést, odafordulást jelentett, és a miniszterelnöki alkalmassági mutatója, ahogy szoktuk mondani, arra szolgat fölfelé. Persze el van maradva Orbán Viktorétól, tehát nem más a kérdésfeltevés, tehát egyesével kérdezzük az embereket, Vona Gábort is, és a egy ötfokú skálán. Az de ami tényleg az izgalmas kérdés az, hogy meg tudja emelni a szocialista pártot, vagy ez egy olyan one-man show lesz, aminek lesznek különböző pártok majd a támogatói, vagy formálisan szervezeti egységként, vagy anélkül, vagy a szavazókkal köt Botka László szövetsége, szóval nagyon sokféle lehetőség van. Egyelőre az, hogy megrántotta volna fölfelé egyértelműen a szocialista pártot, az nem látszik. Mondjuk azt, hogy stabilizálta. Tehát az MSZP-vel is történtek azért olyan dolgok az elmúlt három évben, ilyen hullámzások, tehát nagyon sokszor előfordult, hogy 2-3 százalékpontot visszaesett, és akkor egy ilyen alacsonyabb szinten, jól elmaradva a Jobbiktól stabilizálta magát. Most ez a pozíció talán egy picit megváltozott, de nem történt áttörés, tehát egyelőre még ezt nem látni az adatokban.
Ez vajon a sokat emlegetett régi emberek miatt lehet, Ráz Ágoston Sámuel szerint, mármint az, hogy nem látszik Botka László, nem tudta megrántani az MSZP-t, vagy egyon az idő rövidsége miatt nem mérhető az, hogy igazából hogyan reagálnak a választók, mondjuk a biztos választók Botka László megjelenésére?
Kicsit messziről kezdem, de aktuális Ausztria politikájában történt, hogy vasárnap megválasztották Sebastian Kurzot, az Osztrák Néppárt elnökének, egy nem tudom milyen rapid kongresszus lehetett vasárnap délután, valószínűleg az elnökség jelölte inkább, és már hétfő reggel ki tudták mutatni közvéleménykutatásba, hogy ez mekkorát segített a támogatottságán az Osztrák Néppártnak. Bevallom, nem mélyedtem el a részletekbe, de ha valaki erős és jó jelölt, az nagyon gyorsan érezhető a párt támogatottságában is. Botka László, miközben sokat beszélünk róla, és valószínűleg a szocialista párt tartalékosai közül az egyik legjobb jelölt a szocialista párt szempontjából. Egyetértek azzal, hogy ez a számokban nem látható. Bár az AVEC Research itt vannak előttem, a számok 14 óta a legjobb számot mérte az MSZP-nek, teljes népességben 13-at, de egy hónap előtte 12%-ot mért, tehát áttörésről, növekedésről semmiképpen nem beszélhetünk. Az, hogy ezért ki a felelős, a régi gárda, a 2010 előtti múlt, Gyurcsány Ferenc hosszú árnyéka, vagy Botka László esetleges ügyetlensége, ezt szerintem mi nem tudjuk eldönteni. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez így mindegyütt kihat arra, hogy a szocialista párt ebben a stádiumban van. Tibor utalt rá egy filmadatta, hogy kétféleképpen lehet mérni népszerűséget és kormányfői alkalmasságot, vagy egyesével lekérdezzük a politikusokat, és megkérjük, hogy ítéljék meg, hogy mennyire alkalmas, mennyire alkalmatlan, vagy pedig úgy, ahogy ma a Nézőpont Intézet tette, hogy egy ilyen kvázi reális választási szituáció, amikor a több jelölt közül ki kell választani, hogy kire szavazunk. Ebben a helyzetben hónapok óta mérjük, vagy már két éve mérjük, a január óta mérjük Botka Lászlót is. Kezdetben kilőtt és 9% magasságban is felemelkedett, most a májusi kutatásban már csak 5%-on állt, tehát persze a kettő között lehet, hogy nincsen nagyon nagy különbség, de az látható, hogy megtört a növekedési ciklusa. Mindez szerintem nem veszélyezteti az ő pozícióját. Május 27-én az MSZP kongresszus minden valószínűség szerint meg fogja választani miniszterelnök jelöltnek, de semmiképpen sem egy exponenciális, de még csak nem is lineáris növekedési pálya az, amire az MSZP-t állítani tudta volna, vagy akár a saját népszerűségében visszaigazolható lenne. Ha külön-külön mérjük a népszerűséget, akkor lehet, hogy kimutatható, hogy egyik-másik személy mennyire népszerű, mennyire elfogadott, de ezzel nagyon vigyázni kell, mert ez nem egy valós egymással versengő szituáció. Dávid Ibolya erre az örök példája a közvéleménykutatóknak, aki rendkívül népszerű volt, csak a pártja éppen hogy 5%-ot el tudott érni.
Egyébként Botka László radikálisabb hangja milyen gyorsan lehet esetleg kimutatható? Úgyhogy a gyorsaság mindig előkerül ebben a beszélgetésben, és még így lesz a következő fél órában egészen biztosan, szóval, hogy hiszen neki nyilván ez egy fontos fogódzó lehet, gondolom én. Mennyire gyorsan adhatnak visszajelzést mondjuk önökön keresztül, a méréseken keresztül választók? Závesz Tibor.
Én itt is azt mondom, hogy ez a típusú hang vagy retorika, illetve ennek a tartalma inkább, azt talán fontosabbnak tartom, ez arra volt jó, hogy a szocialista párt meglévő híveinek legyen egy ilyen felbuzdulása, legyen egy aha élménye, legyen egy pozitív érzés, hogy igen, valami ilyesmire vártunk, hogy van egy vezető, aki valami nagyon határozottat állít, mert erre régóta várnak az MSZP hívei, tehát tulajdonképpen mindig egy picit keresik azt az ellenpontot, aki Orbán Viktorral versenyre kell, és ahhoz egy ilyen határozott mondatokat, erős mondatokat állító személyiség kell. Másfelől pedig a baloldali retorika és annak különböző nyúlványai, tehát ezt a gazdagoktól vagy a milliárdosoktól elveszük és odaadjuk az alacsonyabb társadalmi státuszoknak, egyfajta szolidaritás érzésre appellálva. Ez is egy hiányzó hang volt az MSZP-nek, hiszen nagyon sokszor korábbi, mondjuk 10 évvel ezelőtti vezetőiktől azt inkább egy ilyen liberális megközelítés módot hallottak, főleg gazdaságpolitikai téren, és ez zene volt füleiknek mind a kettő, csak ez megint annyi történt, hogy megerősítette őket abban, hogy jó úton vannak, és jó helyen vannak, amikor ők az MSZP szavazói. Az nem látszik egyelőre, hogy ez a hang és ez a tartalom be tudott volna húzni jelentős mértékben új szavazókat.
Én egy picit kételkednék, hogy ez a zene jól is csengette a füleknek, azt fogadjuk el, hogy zene volt, de lehet, hogy hamis. Egyrészt látható volt a német import, és Martin Schulz szereplésé kapcsán látjuk, hogy ez a társadalmi igazságosságra épített, a gazdagoktól elvesztük, szegényeknek odaadjuk típus politika egyáltalán nem volt németeknél sikeres, és ezt nem látjuk a számokban Magyarországon se.
Az MSZP híveiről beszéltem, tehát a meglévő híveinek.
Hát igen, csak az elvárás azért Botka Lászlóval szemben nem az volt, hogy a saját táborát erősítse meg abba, hogy biztosan kikapnak a választáson, hanem az, hogy növelni tudja a tábort, és ez egyelőre nem következett be, mert szerintem nagyon veszélyes, ha a szocialista párt arról beszél, hogy elvegyen pénzt valakitől, azt elhiszik, csak a 2010 előtti tapasztalatok kapcsán ez egy nagyon veszélyes retorikai pálya. Lehet, hogy ezt majd felül kell vizsgálni május után.
Brázs Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója és Závesz Tibor, a Závesz Research vezetője az Aréna ma esti vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.